Szövetség az a forma, amelyben Isten és az ő népe között a kapcsolat megszületik, és a kapcsolat megáll. A szövetség egy olyan kapcsolat, amelyben egyszerre van jelen a mély szeretet, Isten szeretete a népe iránt, és a nép hálája, válasza, szeretete Isten iránt, és ugyanakkor az elköteleződés, a hűség, ennek a törvényi oldala, hogy akármi van, ez így marad. A mai világ ezt sokszor szétválasztja, vagy szerződéseket írunk alá, az az elköteleződés, vagy szerelmesek vagyunk, szeretet van, ami megtart, ameddig tart. De az Isten rendjében, ahogy ő a népével kapcsolatban lép, és ezt vizsgáljuk hétről hétre, ez együtt van jelen, és ugyanez igaz az emberi kapcsolatokra, a szövetséges kapcsolatra, mint a házasság, a barátság. És így tovább. Így érkezünk el most Mózes második könyvének a 19. fejezetéig. Ahogyan nézzük, hogy hogyan alakul ez a szövetség Izrael története, Isten népe története során. Úgyhogy a szövetség kötésnek a bevezetője ez a szakasz Izrael és Isten között. Ezután, ezt most már nem olvasom fel, halljuk a 10 parancsolatot, ami az Isten és a népe közötti szövetségnek az alapdokumentuma, ez a szerződésnek a dokumentuma, hogy így éltek majd. Tehát 2 Mózes 19, első 20 verset olvasom. A harmadik hónapban aztán, azután, hogy Izrael fiai kijöttek Egyiptomból, ugyanazon a napon megérkeztek a Sínai pusztába. Refidnimből útnak indulva megérkeztek a Sínai pusztába, és tábort ütöttek a pusztában. Ott táborozott Izrael a heggyel szemben. Mózes fölment Istenhez, az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyről. Így szólj Jákob házához, és ezt hirdesd Izrael fiainak. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal. Hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket? Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. Papok királysága és szent nép lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Aztán lejött Mózes, összehívta a nép véneit, és előadta nekik mindazokat az igéket, amelyeket az Úr parancsolt neki. Az egész nép egy akarattal felelte. Megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Mózes megvitte a nép válaszát az Úrnak. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek. Íme, elmegyek hozzá csűrű felhőben, hogy hallja a nép, amikor beszélek veled, és neked is higgyenek mindenkor. És elmondta Mózes a nép válaszát az Úrnak. Akkor így szólt az Úr Mózeshez. Menj a néphez, és rendeld el, hogy ma és holnap szenteljék meg magukat, és mossák ki felső ruhájukat. Legyenek készen harmadnapra, mert a harmadik napon leszáll az Úr az egész nép szeme láttára a Sínai hegyre. És vonj határt a nép körül, és mondd, őrizkedjetek fölmenni a hegyre, még a szélét se érintsétek. Meg kell halnia mindenkinek, aki érinti azt. Nem szabad kézzel hozzányúlni az ilyenhez, hanem meg kell kövezni, vagy nyillal lelőni. Akár állat, akár ember az nem maradhat életben. Majd csak ha a kürt hosszan zeng, akkor szabad fölmenni a hegyre. Akkor lejött Mózes a hegyről a néphez, elrendelte, hogy a nép szentelje meg magát, és mossa ki felső ruhájukat. Majd ezt mondta a népnek, legyetek készen harmadnapra, asszonyhoz ne közeledjetek. A harmadik napon virradatkor pedig mennydörgés, villámlás és sűrű felhő támadt a hegyen, és igen erős kürdzengés. Ekkor megrémült az egész nép a táborban. Mózes pedig kivezette a népet a táborból, Isten elé, és ők megálltak a hegy lábánál. A Sínai hegy egészen füstbe borult, mert leszállt rá tűzben az Úr. Füstje úgy szállt föl, mint a kemence füstje, és az egész hegy nagyon rengett. A kürt zengése egyre erősebben hangzott. Mózes beszélt, és az Isten mennydörgésben felelt neki. Leszállt tehát az Úr a Sínai hegyre, a hegy csúcsára, és fölhívta az Úr Mózest a hegy csúcsára. Mózes fölment. Ahogy olvastam ezt a szakaszt, és az a kérdés volt bennem, hogy mit akar a Szentlélek ezen a bibliai szakaszon keresztül velünk tenni, hiszen mindig ez az igének a kérdése, akkor azt láttam, hogy úgy tűnik, hogy a szövetség kötés, akármikor olvasunk róla, az sohasem csak egy jogi aktus, így a felek megállapodnak, megbeszélik, és igent mondanak, hanem mindig van valami megrendítő, hiszen ahogy Isten megjelenik ott valami mindig megrendül és megmozdul. Mindig egy isteni megjelenéssel jár, és ez magával sodor, ez megérint, ez megrendít, ez megijeszt. Szó esett a Noé szövetségével, a Noéval kötött szövetségről 2 vagy 3 héttel ezelőtt, és ott is látjuk, hogy Isten egy nagyon személyes módon megjelenik Noénak, és felhelyez egy szivárványt, erről hallottak akkor a gyülekezet tagjai, az égre jelzi valamilyen módon, átélhető, tapasztalható módon, jelzi Isten, hogy valamit mondott, valamit ígért. Nemrég szó volt aztán arról, hogy Isten szövetséget köt egyetlen egy emberrel, őt hívja el, Ábrahámmal, és ő benne kezdi aztán azt, ami itt folytatódik, most már Ábrahám leszármazottaival, Izrael népével, erre utalok még később. És hallottuk, hogy Ábrahámmal Isten úgy köt szövetséget, hogy állatokat félbevágnak, a korabeli szokás szerint felsorakoztatják, és a véres állatok között Isten maga, aki a szövetséget köti, átmegy, ami azt jelenti, hogy Isten az ő életét is kész odaadni azért, hogy annyira hűséges lesz ehhez a szövetséghez. Ezt jelképezi ez a furcsa helyzet. És közben Ábrahám egy ilyen mély rettenettel van jelen, ezt olvassuk. Tehát ugyanaz, hogy ahogy Isten megjelenik, ott valami megrendül. És hasonló módon látjuk most, ahogy Isten itt most már a néppel, Izraellel már egy nép született szövetséget köt, hogy leszáll a Sínai hegyre, és az megrendül, az félelmetes. És aztán nézhetjük így tovább a Bibliában, amikor Isten megjelenik és megerősíti ezt a szövetséget, az sohasem valami agymunka, hanem mindig egészen mélyen, tapasztalható módon átjárja az Isten népét. Vagy amikor akár a jóval később, és ez hozzánk ezért közelebb van, amikor Krisztus halála és feltámadása után Isten így mondom megerősíti a Szentlélek által azt a szövetséget, amit Jézusban köt már mindenkivel, aki Krisztusé, akkor a pünköskor a Szentlélek leszáll, és amikor a Szentlélek leszáll, akkor mintha valami tűznyelvek jelennének ott meg, mintha valami szélzúgáshoz hasonló dolog történne, egészen hasonló tapasztalat, és ez most már történelmi időn belátható, amikor a lélek leszáll és megjelenik. És ezért azt gondolom, hogy a szövetségről, ahogy ennek az igének az alapján ma beszélünk, akkor nem azt szeretném, hogy tanuljunk a szövetségről valami jó vagy okos dolgot pusztán. Sőt, ahogy ezeken gondolkodtam, és ezt néztem, eszembe jutott az is, hogy rendszeresen imádkozom azért, hogy az Isten dicsősége szálljon le Budapestre. Ahogy az Isten dicsősége leszállt itt a Sínai hegyen, azért imádkozom, hogy szálljon le az Isten ismerete, töltse be ezt a várost. Hogy az Isten szent lelke látogassa meg Budapestet, hogy újítsa meg a gyülekezeteket, hogy érje el az evangélium, az Isten szeretete, megváltó, megváltoztató ereje és üzenete a tömegeket, akik nem ismerik őt. És akkor közben olvastam ezt az igét, és jön a kérdés, hogy tényleg ezt akarom? Tényleg? Tehát amikor az Isten leszáll, és ott valami megrendül, tényleg ezért könyörgöm? Tényleg ezért imádkozom? És ezért az a kérdés most felétek, hogy ti mit szeretnétek őszintén? Te, mint gazdagréti gyülekezet, akik a gyülekezet tagjai, szeretnénk mi, hogy az Isten leszálljon közénk? Szeretnék én, te, egy valóságos, dicsőséges, hatalmas és élő Istent? Úgy, ahogy itt megjelenik? Ó, persze, először mindig azt mondjuk, hogy ne, ezért imádkozunk az Isten jelenléte, meg minden, de nem lehet, hogy a szívünk mélyén, ha ez meg is áll, inkább azt szeretnéd, hogy minden maradjon úgy, ahogy van. Jó református, jó gazdagréti, jó hívő, jó gyűlő. Minden maradjon így, ahogy van. Mert ez sokkal biztonságosabb. Sokkal biztonságosabb. Tudjátok, a vallásosság, hogy megvannak a szófordulataink, a nyelvezetünk, az Isten tiszteleti ritmusunk, az életünk, ez a vallásosság az egyik legerősebb kapaszkodó, amiben bele tudunk kapaszkodni, azért, hogy csak Isten meg ne látogasson minket. Mert nem a nem keresztény világgal, a bűnös világgal van a baj, hanem sokszor velünk, hogy arra használjuk az egész vallásos életünket, hogy csak meg ne látogasson bennünket az Úristen úgy igazán és mélyen. Mert akkor megrendül az ég, és megrendül a föld. Szóval ezután a bevezető után mi történik, amikor az Úr jelenléte leszáll az Isten népére? És mit akar ez velünk tenni? Egy megelevenedés történik. Az a kép jött elém, hogy vannak ilyen filmek, amikor elindul egy film fekete-fehérrel, és egy ponton úgy akár folyamatosan, fokozatosan átvált színesbe. És lehet, hogy ezzel azt jelzi, hogy a fekete-fehér az még egy ilyen korábbi része annak az élettörténetnek, mondjuk, amit a filmben látunk, és amikor ahogy átvált a színesbe, akkor az pedig már a ma, a jelen valóság. És én azt gondolom, hogy ez a szakasz azt akarja velünk tenni, a Szentlélek azt akarja velünk tenni ezáltal a bibliai szakasz által, hogy amit mi tudunk Istenről, sok mindent a vallásosságunkban, ami ilyen fekete-fehér, biztosan ott van, azt meg akarja eleveníteni, a színessé élővé akarja tenni, emlékeztetni akar Isten, hogy mit jelent az Isten szövetséges népének lenni. És három dologról szeretnék beszélni. Emlékeztet az útra, amin hordozott, a megváltásra és az útra. Aztán emlékeztet a küldetésünkre, és végül emlékeztet, és remélhetőleg nem csak emlékeztet, hanem át is élteti velünk az ő szentségét. Az út, a küldetés és a szentség. Emlékeztet az útra. Mi a történet? Ugye a történet egy része Izrael számára az, hogy nem, inkább végigmondom az egész történetet, az most jobb lesz. Szóval a történet azzal kezdődik, hogy Isten létrehívja a világot. Szeretetből, gazdagsággal, színnel, élettel teli, adja magát, adja az életet, elhelyezi benne az embert, és azt mondja, hogy éljétek, és élvezzétek, és képviseljetek engem, Istent, ti emberek ebben a világban. Aztán ugye a történet avval folytatódik, hogy az ember fellázad Isten ellen, és minden megromlik, minden megtör, minden összeomlik, semmi nem olyan, mint volt. Valami megmarad az isteni jóból, de közben megromlik az ember kapcsolata Istennel, megromlik az ember kapcsolata a másik emberrel, Ádám és Éva elkezdik magukat gyilkolni, a gyerekeik, nem szó szerint, hanem vádolni, a gyerekeik életében már megjelenik a valóságos gyilkosság, és elterjed a gonoszság a földön. És aztán egyszer csak Isten elhív egy embert, Ábrahámot, aki öreg, a felesége meddő. És azt mondja neki, hogy megáldalak téged, és áldás leszel, nagy néppé teszlek. És ez a nagy nép, amiről beszél, ez lesz majd Izrael. És azt mondja Ábrahámnak, hogy én kiválasztalak téged, megáldalak téged, de áldás leszel a föld minden népének, a föld minden nemzetségének. Miről szól ez? Arról szól ez, hogy amit Isten létrehozott a teremtésben, ami megromlott, összetört akkor, amikor az ember fellázadt Isten ellen, azt Ábrahámon keresztül, egy ígéreten keresztül azt mondja Isten, hogy én ezt helyre fogom állítani. Na és aztán Ábrahámnak a leszármazottai, most nagyot ugrunk, tényleg egy nagy nép lesz, de ez a nagy nép, ez Egyiptomban találja magát rabszolga népként. Jó, most nem mondom el a történetet, hogy miért, de Egyiptom rabszolgaság, ez az életük. Halálra vannak ítélve. A fáraó rendszere, amit fenntart, legalábbis Izrael oldaláról nézve, a halál rendszere. És amikor felismeri ez a nép, hogy voltak valami ígéretek az ősatyáknak, Ábrahámnak, arról, hogy Isten a mi Istenünk, ő szövetséget kötött Ábrahámmal, ő hűséges hozzánk, és valahogy ez megjelenik bennük, akkor kiáltanak Istenhez, hogy szabadíts meg bennünket ebből. És akkor Isten elhívja Mózest, és azt mondja, hogy te leszel az, aki kivezeted Egyiptomból Izraelt. És az út, erről beszélünk, emlékeztet az útra, és akkor Mózes megjelenik, és kivezeti Isten népét Egyiptomból, nem megy könnyen, 10 csapás van ezek mellett, amivel Isten újra és újra lesújt a fáraóra, aki azt mondja, hogy elengedem, mégsem engedem, engedd el, elengedem, mégsem engedem, újabb csapás, és aztán kiszabadítja őket a halálból, átviszi őket a Vörös-tengeren, elvesznek az üldözők Egyiptom, akik tönkre el akarják mészárolni őket, és kiérnek a pusztába, a sivatagba, a sínai hegyi félszigeten. És 2 hónapja vannak még csak, ahogy ideérünk ehhez a mostani ma olvasott észhez, és megérkeznek a sínai pusztában a sínai hegyhez. Ez a megváltás története, ami nem más jelent, mint a kiváltást, a kiszabadítást, hogy halottak voltatok, de én kimentettelek titeket. És akkor Isten most újra közeledik, mert terve van ezzel a néppel, akit ő kiváltott a halálból, kimenekített a pusztulásból, de nem szemtől szembe jön, figyeljetek, ez nagyon érdekes. Ezen a ponton ott áll a nép a hegy előtt, ott a sínai hegy, ott van ez a nép, és Mózes, a közbenjáró, fellejárkál. Nyilván nem azért, mert Isten mindig a hegyeken lakozik, de hogy valamiért mégis Isten arra hívja, hogy menjen fel a hegyre, és ott beszél Mózessel. És akkor Mózes hall valamit Istentől, lemegy, elmondja a népnek. És akkor a nép valamit válaszol, Mózes felmegy, és elmondja. Közben járó. És akkor azt mondja egy ilyen alkalommal itt, hogy Isten ezt mondja Mózesnek, hogy így szól Jákob házához, ezt hirdesd Izrael fiainak, ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket? Emlékeztet az útra. Azt mondja Isten, hogy emlékezzetek, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyon. Ez a sasszárnyon való hordozás az Isten törődésének és a gondoskodásának az egyik legszebb és legerőteljesebb képe a Bibliában. Képzeljétek el, kisifisek, nem írtam nektek 5 pontot, meg kérdéseket. Bocsánat. Sasszál. Hogyan hordoz Isten? Figyeljetek. Sas. Erre fogtok emlékezni. Állítom. Mindig azt mondjuk, nem értik, miről beszélek. Kisifise. Rossz a lelki ismeretem. Nem ért. Sas. És akkor ott vannak a kirebbenő fiókák. És akkor jön valami ellenség, akkor a fiókák bemenekülnek a sasnak a szárnya alá. És Isten megvédi. Vagy a sas megvédi a fiókákat. És aztán röpteti a fiókákat, hogy menjenek és éljenek, és aztán amikor a fiókák már elfáradtak a repülésben, és elkezdenek zuhanni a mélységbe, akkor az anyamadár alájuk repül, és felfogja őket. És Isten azt mondja, így hordoztalak benneteket. Ezzel a törődéssel, ezzel a gondoskodással, és ez visszajön a Zsoltárokban, visszajön máshol Izrael életében, hogy az Úr úgy hordozott bennünket, ahogy az anyamadár hordozza a kicsinyeit. Gyönyörű, nem? Remélem lelkesedtek. Isten azt mondja, láttátok, hogy így hordoztalak titeket, és így hoztalak ide benneteket erre a helyre, eddig a pontig, ahol most vagytok. Válasz? Ismeritek a Bibliát? Majdnem csúnyát mondtam. Nem láttuk. Nem láttuk. Mert ez az isteni olvasat. De mi az ő olvasatuk? Még ki se jöttek Egyiptomból szinte, és már zúgolódnak az Isten ellen. Azt mondják Mózesnek, 17. fejezet, 3. vers. Hát azért hoztál ki te, Mózes, minket Egyiptomból, hogy szomjan pusztíts minket, gyermekeinkkel és jószágainkkal együtt, és mindenki, aki ismeri a Bibliát, tudja, hogy az egész pusztai vándorlásnak a másik meghatározó témája a zúgolódás.
Hogy miért hoztál ki, meg milyen rossz itt nekünk, meg éhen halunk, meg a mannával táplálja ugye Isten őket. Elegünk van a mannából, szomjan fogunk halni, sokkal jobb volt Egyiptomban. Milyen naív ez az Isten, azt mondja. Láttátok, hogy hogyan hordoztalak benneteket szeretettel, együttérzéssel, törődéssel, sarszárnyon? Ó, persze, láttuk. Aha, mi van a szívedben? Hogyan hordozott téged Isten az úton? Ebben a pillanatban te hogy állsz Isten előtt, mint Isten gyermeke? Fekete-fehér színes, emlékeztet az útra. Amikor Isten közeledik, és felmerül a megváltás, a megváltott élet értelmezésének a kérdése. Hogyan értelmezed ezt az életet, Isten népe? Hogyan értelmezed te, ha Isten gyermekének mondod magadat? Hogyan hordozott téged az Isten? Panasz és keserűség, mert nem azt adja, meg nem adott eleget, vagy hordozás és szeretet, törődés? És Izrael vitába szállt az Úrral. Nem, te nem hordoztál az Úr, de igen, én hoztalak ide. Hát éltek, nem? Hát egyben vagytok. Nem, mert szükséget láttam útközben. Ez nem történt, az nem történt, ez se úgy volt. Az Úr meg azt mondja, hát lásd már, hogy hogyan hordoztalak sasszárnyakon. Két nézőpont. Melyik a tiéd, melyik az igaz? Szóval mi történne? Akarod? Akarjuk? Ha az Isten leszállna az ő népére, az ő dicsősége leszállna? Mi történne veled, aki ezt a vitát folytatod a szívedben? Ha most egyszer csak megjelenne az ő dicsősége, mi történne velünk? Talán jobb is, ha nem száll le az ő dicsősége így ránk, hanem talán nagyon finoman és óvatosan közeledik. Túl nehéz lenne nekünk, és lehet, hogy elsöpörne bennünket a panaszaink, a keserűségeink, az zúgolódásunk, az önsajnálatunk miatt. De Isten csak csendben emlékeztet. Láttad, hogyan hordoztalak? Hogyan törődtem? Hogyan hoztalak eddig? Izrael, kész vagy látni a valóságot, vagy végérvényesen beburkozol a haragodba, a keserűségedbe és a lázadásodba? Másodszor emlékeztet a küldetésre. Az egész szövetség kötés kérdése mindig a kiválasztáshoz kapcsolódik. A kiválasztás meg a szövetséghez. Mik ezek a furcsa szavak? Azt mindenki tudja, akár keresztény, akár nem keresztény, hogy legalábbis Izraelről vagy a zsidókról úgy beszélnek, mint Isten választott népéről. És aki kicsit is gondolkodik, azt mondja, hogy de mi az, hogy Isten kiválaszt valakit magának? Hát milyen igazságtalanság ez? És kérdés azoknak is, akik nem hisznek abban, hogy bármilyen Isten kiválasztott volna magának bármilyen népet, azt mondják, hogy ez nem így van. De akkor is kérdés, hogy de hogy lehetne már, hogy Isten valakit, valakiket kiválaszt magának, másokat meg akkor nem. És ugye kapcsolódik ehhez az sokakban teljesen jogosan, hogy micsoda arrogancia akár ma keresztény embereknek, vagy keresztény gyülekezetnek azt mondani, hogy mi azok vagyunk, akit Isten a magáénak kiválasztott. Hát ennél rosszabbat nem nagyon lehet mondani, különösen miért? Különösen azért, mert nagyon sokan mit tapasztalnak emögött? Milyen szemforgató ez a vallásosság, ami így lenézi a kívülvalókat, mert bennünket kiválasztott. Akkor is ezt hallják, ha nem így vagyunk jelen, de sokszor meg így vagyunk jelen. Vagy milyen vallásosság ez, ami nem törődik másokkal, de nekünk jó itt magunkkal. És ezt sokan értitek, ez bevehetetlen. Te mit válaszol? Őszintén, te mit válaszolnál erre, amikor valaki ezt mondaná neked, hogy figyelj, milyen dolog ez, hogy Isten kiválaszt bárkit magáért? Te azt mondod, hogy ki. És értitek, emögött ott van az, hogy az Isten nevében történő önzés, ugye én, mint az Isten választottja, mi, mint az Isten választottja, jobbak vagyunk, mint mások, és az ebből fakadó önzés az sokkal rosszabb, mint a különben meglévő általános emberi önzés. Ez sokkal rosszabb. Elhiszitek? És az Isten nevében történő megvetés vagy gyűlölködés, hogy lenézzük és gyűlöljük azt, aki nem ilyen, nem jó keresztény, nem jó református. Nekem már a ükapám is református volt, az meg. Ez a megvetés és ez a lenézés, ez gonoszabb, mint az általánosan az emberek között a szívünkben meglévő lenézés és megvetés. Szóval ez a kiválasztás, ez egy nehéz kérdés. Mert amikor a kiválasztás arra fog jutni, hogy én meg az Isten, mi különbek vagyunk együtt, mint bárki más, az elfogadhatatlan. Az elfogadhatatlan. Szóval akkor ez vagy nem így van, vagy pedig azt mondják, ha pedig tényleg így van, akkor nekem ehhez az Istenhez semmi közöm nincs. Mert kinek kellene már egy olyan Isten, aki egyeseket kiválaszt magának, akik ráadásul önzők, befelé fordulók, önmaguk érélők, és másokat lenéznek és megvetnek. Kinek kell egy ilyen Isten? Nekem nem. Szóval hogyan lehet akkor egyszerre igaz a kettő, hogy Isten kiválaszt és szövetséget köt egy néppel, és mégsem személyválogató? És akkor itt olvassuk a szövetség szívét, és figyelj, fekete-fehér színes, emlékeztetni akar Isten a küldetésre. Azt mondja Isten, most azért, ha engedelmesen hallgatok a szavamra, és megtartjátok a szövetségemet, akkor, bár enyém az egész föld, valamennyi nép közül ti lesztek az én tulajdonom. Papok királysága és szent népem lesztek. Mi van ebben? Először Isten egyetemes igényű. Enyém az egész föld. Nincs olyan, hogy Isten csak valakié. Isten mindenkié. Isten mindenkinek a teremtője. Nem mond le erről sehol a Bibliában, hogy egyetemes igénye van. Milyen értelme lenne annak a szónak, hogy Isten, ha az csak egy népcsoporthoz kapcsolódna. Definíció szerint a szó, hogy Isten mindenek létrehívója és éltetője, és ezt várja el ma mindenki. Még akkor is, ha azt mondja, hogy esetleg nem személyesen megismerhető ő, de azt várja el ma mindenki, hogy Isten mindenkié. És ez igaz. Azt mondja, enyém az egész föld. És mégis azt is tudja mondani, hogy valamennyi nép közül ti lesztek az én tulajdonom. Igenis, kiválaszt, szövetséget köt. Bár az egész föld az enyém, ti az én értékes, különleges tulajdonom lesztek a népek között. Miért? Mi ennek a magyarázata? Mi ennek az értelme? Hogyan lehetséges ez? És a válasz itt van. Papok királysága, szent nép lesztek. Ez a kulcs. Az egész bibliai megértésnek ez a két kifejezés a kulcsa. Papok királysága, szent nép lesztek. Erre választ ki. Mit jelent? Azt mondja, mint királyság, azaz mint nép, Izrael, mint ország, papjaim lesztek. Mi a papnak a dolga, amit Mózes csinál? Lefelszaladgál Isten és a nép között. Közvetítő. Miért választotta ki Isten Izraelt? Miért mondja azt, hogy bár az egész az enyém, ti lesztek az én tulajdonom. Azért, hogy rajtatok keresztül közvetítsem önmagamat és az ismeretemet és a szeretetemet az egész világgal. Miért? Teremtés. Egész világ az enyém, minden rendben van. Bűnösöd, egész világ az enyém, minden megromlott. Ábrahám, egyben elkezdem azt, ami összetört, megromlott, helyreállítani, visszájára fordítani. Megáldalak, Ábrahám, hogy áldás légy. Izrael, Ábrahám leszármazottjai. Igen, hűséges vagyok a szövetséghez. Megáldalak titeket, be foglak vinni a földre, nagy népé lettetek. De miért? De miért? De miért? Hogy áldássá legyetek, hogy papok királyság legyetek, hogy úgy éljetek velem. Ezért a 10 parancsolat, a törvény, hogy bemutassátok a ti életeteteken keresztül azt, hogy milyen vagyok én Isten, milyennek tervezem én a világot, mit gondolok én férfiről, nőről, mit gondolok én az anyagi dolgokról, mit gondolok én arról, hogy hogyan lehet rendben élni ebben a világban, milyen lesz, amikor ezt a munkát, amit elkezdtem, a helyreállítást, be fogom egy nap végezni. Értitek? Értitek? A kiválasztás mindig specifikus, a horizont mindig egyetemes. És ha te bármikor azt mondod, hogy te az Isten népének a tagja vagy, mert a Szentlélek által megszólított, Krisztusban elhívott, kiválasztott magáénak, akkor ez mindig másra nézve történik. Nem érted? Nem érted? Megáldott az Isten? Igen, megáldott. Miért? Hogy áldássá legyél. Elhívott az Isten? Igen, elhívott. Miért? Hogy elküldjöm. Kiváltságos vagy? Igen, kiváltságos vagy. Miért? Hogy hordozz annak a felelősségét.
hogy az Isten szeretetét és igazságát és szépségét megismerje minden nép. Szóval mi történik akkor, amikor az Isten dicsősége leszáll? Akarod-e ezt? Radikálisan kifelé fordít, és a szívedbe írja, hogy te azért vagy, hogy másoknak áldásál így.
Az Isten népe kifelé fordul és áldásá lesz, nem kritizálja a környezetét, hanem szereti. A keresztény ember nem használni akarja csak a környezetét saját maga érdekében, hanem szolgálni akarja. A keresztények nem kivenni akarják a jót a társadalomból, ami neki jó, hanem beleadni akarják azt a jót, azt az áldást, amit Istentől kaptak. És ez három dolog szükséges, figyelj, három szó. Kicsi fisetnek nem kell megijedni, túl nehéz. Irányultság, a másik és nem én. És ez totálisan szembe megy a mai kultúrával. Totálisan. Minden arról szól, hogy én. Kereszténység arról szól, irányultság, a másik és nem én. Áldássá lenni, mert áldást kaptam. Miért lehetek a másikért? Ó, mert folyamatosan olyan sokat kapok én az én atyámtól, olyan sok kegyelmet, szeretetet áraszt rám, sasszárnyon hordoz, törődik, gondoskodik. Hogy ne adnám tovább? Irányultság. Második, tudatosság. Hol és hogyan lettem áldássá?
Ez megfogható. Harmadszor, szándékosság. Nem csak véletlenül, hanem direkt. A presbitérium már gyakorolja, legalábbis egy része, Áron is. Van egy kurzus, a tanúim lesztek, és van benne egy feladat. Hétről hétre gyakoroljuk magunkat ebben. Úgy nevezik, hogy áldásritmus. Hogyan leszünk áldássá megfogható, valóságos módon másoknak? És képzeljétek, minden héten összejönnek a presbiterek, a nagy atyák, tudjátok. Á, itt nem annyira. És akkor megkérdezzük egymást, fia, hogy sikerült áldássá lenni? Sikerült? Nem sikerült? Támogatjuk, imádkozunk. Irányultság kifelé. Tudatosság, áldás akarok lenni. Szándékosság. Szándékosság. És nagyon nehéz áldássá lenni. Nagyon nehéz. Mert néha Isten ad egy lehetőséget, és ki tudsz menni. Első hét áldásnak kell lenni, András, hogy leszek áldásra, jövő héten be kell számolni, valami jót csináltam. Jövök le autóval, dobogókörről, stoppolnak, ó, mondom, ti vagytok az egyéim. Gyönyörű beszélgetés született belőle, gyönyörű. Egy másik alkalommal, egy hete fekszek az ágyon, napközben délután, konferencia vége van. Fáradt vagyok. És tudom, hogy mit kéne tennem, hogy áldás legyek. Mondom a Dórának, figyelj, ezt én nem tudom most megtenni, semmi kedvem, döntsél te erről. És valahogy megtesszük, és annyi szépség jön ki belőle. Szándékosság, tudatosság, figyelem. Értitek? Vagy éled, vagy éljük, vagy nem. Mire lettél kiválasztva, hogy áldássá légy? Pörgesd végig, hogy használ Isten? Hogyan lehetsz áldássá mások életében? Ja, emlékeztet a küldetésre. Kiválasztott, megáldott, hogy elküldjön, hogy áldással légy. Harmadszor emlékeztet a szentségre. A szövetség körülményeiről és formájáról van szó. Miután Mózes és által Isten beszél a néppel, eljön az a pont, amikor a nép azt mondja Istennek, hogy igen, készek vagyunk belépni ebbe a szövetségbe, és vállaljuk ennek a felelősségét, hogy mi a te néped leszünk, és papok királysága leszünk. És akkor Isten azt mondja, hogy oké, akkor most nem Mózes fog itt fel sétálni, hanem leszállok a Sínaira. Alászállok, megérkezem. És ez meg is történik, körbevonják a hegyet, hogy senki ne akarjon előre törni, mert amikor az Isten megjelenik, ott szentség van, és a szentségnek van egy határa, de nem lehet csak úgy valahogy beugrani meg, kiugrani. Ezért nincsen az Istennel való kapcsolatban olyan, hogy, már bocsánat, ezt itt nem szokták mondani, hogy dicsizünk, meg bocsika Úristen, meg köszike, értitek? Szentség van. Az Isten szent. Az Isten szent.
Na, és akkor leszáll, alászáll a Sínaira Isten, értitek? Szeretnétek, hogy alászálljon? Földrengés, villámlás, mennydörgés. Azt mondta, hogy a modern emberek, mi tudjuk, hogy milyen ez, de ha egyszer kint vagy a viharban, egy óriási viharban, te is megijedsz. És ha nagyon modern is vagy, és el tudod mondani, hogy pontosan mi történik ilyenkor, hogy az hogyan alakul, még te is az Istennel találodott magad szemben. Még ha nem hívva vagy, lehet, hogy akkor is, amikor becsap melletted a villám, akkor egyszer csak megnyílik a... Nem? Szóval éljétek így át. És akkor az a kérdés, hogy és miért csinálja ezt így Isten? Hogy miért nem csak egy dokumentum aláírás van, mint az ügyvédnél? 10 parancsot Mózes leviszi, aláírjuk, visszaküldjük, rendben, urunk, megyünk. De tényleg, most viccen túl, miért van ez az isteni megjelenés? És a válasz az, mert ma is az Istennel való kapcsolat az tapasztalat, az valóság. Valami olyan valóság, amelyben átjár az Isten hatalma, átjár az Isten dicsősége, átjár az Isten szent és félelmetes volta, átjár az Isten szeretete. Ez nem úgy van, hogy aláírtuk. Izraelnek, értitek, ahhoz meg kell tapasztalnia, át kell élnie újra, hogy az Isten fenséges, az Isten dicsőséges és az Isten hatalmas. És ezért azt is mondja később, amikor Isten megjelenik, és a nép azt mondja Mózesnek, hogy na beszélj vele te inkább, mi távol maradunk, azt mondja később Mózes a népnek, hogy ne féljetek, mert azért jött Isten, hogy próbára tegyen benneteket, és hogy őt féljétek mindig, és ne vétkezzetek. Figyeljetek, azért jött Isten, hogy próbára tegyen titeket, és őt féljétek mindig, és ne vétkezzetek. Hogyan függ össze azzal, hogy ne vétkezzenek, hogy az Isten szerint való életet éljenek, azzal, hogy az Isten ilyen ijesztő, fenséges, szent, dicsőséges formában megjelenik. Nagyon egyszerű. Ahhoz, hogy megváltozzon a szívünk, valami nagyobb erőnek kell lenyűgözni, mint ami éppen uralja. Nem elég tudni, hogy az Isten szent és milyen életre hív. Ettől nem fogok megváltozni. Hanem kell valami olyan erő, ami lenyűgözi, megragadja a szívet. Ahhoz, hogy megváltozzunk, kell valami, ami a képzeletünket átírja, ami megragadja a képzeletünket. Mert lehet, hogy azt mondod ebben a pillanatban, hogy te Isten az Urad, és őt akarod szolgálni, de amire a szíved vágyik, meg amivel a képzeleted beteljesedik, az irányít valójában. Értitek? És ezért az Isten szent lelke leszáll. Az Isten valósága adatik. Mit tudunk kezdeni ezzel ma? Amit a zsidókhoz írt levél szerzője mond, ő prédikál erről a részről. Évszázadokkal később, jóval később, többel, évezredekkel. És azt mondja, figyeljetek, hogyan prédikál a hallgatóinak erről a szakaszról. Azt mondja, ti ugyanis nem a tapintható hegyhez és a lángoló tűzhöz járultatok. Ez utalás a Sínai hegyre. Sem homályhoz, sötétséghez, szélvészhez. Mert ti sem, ugye? Senki nem volt ott a Sínainál. Akik ezt hallották, kérték, hogy ne szóljon többet hozzájuk, mert nem bírták elviselni a parancsot, még hálat érinti is, a hegyet meg kell kövezni. Még Mózes is így szólt, félelem fogott el és remegés. Szóval ez volt az Ószövetség, erről prédikál, és azt mondja, hogy de ti nem ehhez a hegyhez járultatok. Ja, hát persze, mert mi nem járultunk sehova, igaz? Csak konfirmáltunk. Ti, és ez a nagyobb, Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, Krisztusban, a mennyei Jeruzsálemhez, angyalok ezreihez, elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak igyezve a mennyeibe, akik meghaltak, mártír halált haltak, mindenek bírájához, Istenhez, az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, Jézus véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint Ábel vére. Kihez járultunk mi? Kihez járultunk mi? Nem a hegyhez,
hanem Jézushoz. Kisebb ő, mint a hegy. Jézus Krisztusban, amikor Isten le benne alászállt, nem a hegy rendült meg, hanem maga Isten. Jézus Krisztusban, amikor Isten alászállt az ő halálában, nem a hegy olvadt meg, hanem Isten fia szakadt meg. Nem a hegyre leszálló urat néztétek ti valamikor távolról, filmet is lehet erről csinálni, Sínai hegyről. Ti nem ezt néztétek, hanem ti a Krisztusban alászálló Istent láttátok a Szentlélek erejével, ha ti valóban az ővéi lettetek. Nem azt éltétek át, hogy nem szabad oda menni a hegyre, mert elvesztek, hanem az úrvacsorában az értetek megtört Krisztus testének és vérének jegyeit veszitek magatokhoz és magatokba. És értitek, amikor a lélek leszáll, amikor Isten meglátogat, akkor ennek a titka megelevenedik. Akkor Isten népjének a szíve ma megolvad. A két dolog történik. A fekete-fehér és a színes. A fekete-fehér, hogy tudod, hogy persze bűnös vagy. A színes meg az, hogy felismered újra, hogy mennyire távol vagy tőle. Hogy mennyire halott vagy. Hogy mennyire önző vagy. Hogy mennyi bűnt és szennyet őrzöl kincsként a szívedben. Hogy mennyire közömbös és hideg a szíved. Hogy milyen hálátlan és üres az életed. És az is megjelenedik, amit szintén tudsz fekete-fehérben, hogy mennyire jó és mennyire szerető az Isten, de ez színes lesz, milyen gyönyörű, ahogy ő Jézusban eljött. Milyen szép és egyszerű, ahogy Jézusban az ő halálában belépett a legrútabba és gonoszabbba a kereszten. Hogy mennyire jó ez az Isten, aki valóban sasszárnyon hordozott engem, akkor felfakad ennek az igazsága, hogy mennyivel többet adott nekünk, mint amennyit érdemeltünk. Akkor rátszakad, hogy hogyan szerethetsz te engem, Uram, ennyire? Hogyan szerethetsz engem még mindig, még így is, és hogyan lehetsz ilyen türelmes a te népeddel? Amikor leszáll, akkor megelevenedik Krisztus a szívedben. És amikor Istennek szentsége és jelenléte leszáll ránk, és figyelj, ez megtörténhet, és meg is történik most egy-egy emberrel. Ez bármikor megtörténhet egy egyénnel. Ez nem kell, az összes többi. És ha veled történik, csak egyen. Szóval amikor az Isten szentsége és jelenléte leszáll ránk, akkor a szövetség nem szó vagy fogalom, hanem édes és fájdalmas odakötözöttség az Úrhoz. Nem teológiai tartalom, édes és fájdalmas odakötözöttség az Úrhoz. És akkor már nem tudsz nem áldássá lenni. Befejezésül mit tehetünk tehát? Az első, őszintén állj Isten elé. Tényleg szeretném én az Úr meglátogatását, alászállását a saját szívembe és a gyülekezetünkébe. Vagy igazából szívem mélyén. Főleg ezután, amit most hallottam, azt szeretnénk, hogy minden maradjon úgy, ahogy van bennünk. Másodszor. Kész legyen személyesen kérni, hogy ő írja át az utat, ahogy látod, és kötelezzen el, hogy áldássá légy, és töltse be a szíved Isten félelemmel. Kész legyen ezért könyörögni. És harmadszor. Izrael igent mondott, és tudjátok, hogy meddig tartott. Fog-e ez nálad, nálam, még ha pozitívan is válaszolunk most, megmaradni imádságban, engedelmességben és várakozásban? Vajon eljön-e és meglátogat-e minket az Úr? Kisifisek, ne felejtsétek el a sast, Isten így törődik veletek, így hordoz titeket, és így gondoskodik rólatok. Amen.
Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, ebbe a szövetségbe, amiről hallunk szeptember óta, te folyamatosan újra és újra belelépsz, sőt, ezt a szövetséget te megkötötted. Mi olyan sokszor elbukunk benne, Mégis a szövetség másik oldalán te ott állsz, és áll ez a szövetség is. Úr Jézus, köszönjük, hogy ez nem csak egy szerződés. Köszönjük, hogy ebben a te szereteted, a te szerelmed is van irántunk, és ezért a kegyelmed is ott van örökké. Úr Jézus, szeretnénk hálából beleállni ebbe, és áldással lenni, tudatosak lenni, irányultak lenni, hogy szándékosan lehessünk áldással a világban, hogy továbbadhassuk azt, amit kaptunk tőled. Úr Jézus, tudjuk, hogy ebben sokszor el fogunk bukni, de te ott vagy sasként, körülölelsz minket, alánk szállsz, újra és újra, és nem marad ez abban, nem fogy el. És mindig számíthatunk majd erre. Úr Jézus Krisztus, köszönjük ezt neked, köszönjük gyülekezetként. És imádkozunk azokért, akik ott vannak most a szívünkben, akik felé minket küldtél, akik felé sokszor nehéz megszólalni, akik felé nem tudjuk kihasználni az áldásnak a lehetőségét. Imádkozunk azokért, akik felé már régóta újra és újra próbáljuk a te evangéliumodat hirdetni, mégsem sikerül. Valamiért gátba, falba ütközik ez. Imádkozunk így a munkahelyeinkért, imádkozunk a családjainkért, rokonainkért. És imádkozunk ezért a lakótelepért, a több ezer emberért, aki itt él, akivel találkozunk az utcán, nap mint nap egymásra nézünk. A te fiad nevében kérünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.